A Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
380 millióra emelkedett egy év alatt az üldözött keresztények száma a világban, ami az eddig mért adatok között a legmagasabbnak számít, írta az olasz püspöki karnaplapja. Minden hetedik keresztény diszkrimináció, visszaélés, fenyegetés, erőszak áldozata a hite miatt, és az arány még magasabb Afrikában, ahol minden ötödik embert fenyeget az üldöztetés valamilyen formája. Egy év alatt tehát 380 millióan váltak üldözés áldozatává, ami 15 millióval több, mint az azt megelőző évben. A 30 éve regisztrált számok között a 2024-es volt a legmagasabb adat. Christian Nani, az 1995 óta az üldözött keresztényeket támogató Open Doors olasz szervezet vezetője hangsúlyozta, 4476 keresztény veszítette életét, 3775-öt raboltak el vagy ejtettek túszul, több mint 6600 keresztény templomot, kórházat, iskolát támadtak meg vagy zártak be. Több mint 28000 keresztény tulajdonú otthont, üzletet vagy vállalkozást raboltak ki vagy romboltak le. A felmérés szerint a keresztények helyzete Észak-Kórában a legrosszabb, Szomália, Jemen, Líbia, Szudán, Eritrea és Nigéria folytatja a sort. Mateo Mazzuzzi főszerkesztő egy interjúban emlékeztetett, hogy Ferenc pápa szerint még a keresztény üldözések első évszázadaiban sem volt olyan rossz a helyzet, mint manapság. Izraelben bejelentették az Izrael és a Hamász közötti tűzszünetet és a túszalkut. Izraeli kormányzati forrásokra hivatkozva a két kereskedelmi tévécsatorna is hírt adott a megállapodásról, amelyet Donald Trump leendő amerikai elnök is megerősített. Izraelben mára összehívták a biztonságpolitikai kabinetet, majd a kormányt, hogy hivatalosan is jóvá hagyják a megállapodást. Ennek részleteit tegnap még nem közölték. A gázai túsz és tűzszüneti megállapodás nagyon jó hír, hiszen ez a világ egyik háború sújtotta térségében hozza közelebb a békés élet lehetőségét az ott élők számára. Ráadásul ennek a megállapodásnak kifejezetten pozitív hatása lesz a globális biztonságra is, hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter azt írta, tiszteletünket és nagyra becsülésünket fejezzük ki a közvetítésben résztvevő amerikai, egyiptomi és katari diplomatáknak. Elfogadhatatlannak nevezte, hogy túszok tucatjai már több mint 15 hónapja élnek elszakítva családjaitól, de a megállapodás végre megnyitja az utat arra, hogy a még fogságban lévő magyar állampolgárságú túsz is visszatérhessen a családjához. Felgyorsítja a közös energetikai energiabiztonsági beruházásokat Szerbia és Magyarország, közölte a tárcavezető még tegnap. Szijjártó Péter hangsúlyozta, a szerb energiaügyi miniszterrel megállapodott abban, hogy a két ország hálózatait összekötő újabb villamosenergia kapcsolat létrehozását és az első közös kőolajvezeték építését is felgyorsítják. Gyakorlati kérdés, hogy megépüljön az M85-ös gyorsforgalmi út és az osztrák A3-as autópálya közötti hiányzó 10 kilométeres szakasz, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter tegnap Bécsben. Gulyás Gergely ezt megelőzően az osztrák szabadságpárt burgenlandi csúcsjelöltjével Norbert Hofferrel tárgyalt, aki támogatja a szakasz megépítését. A magyar miniszterelnök nem vesz részt Donald Trump amerikai elnök január 20-ai beiktatásán. Orbán Viktor sajtófőnöke az Indexnek azt mondta, a kormányfő aznap a magyar EU elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadást Budapesten. Óriási megerősítésnek nevezte a kormány számára a gazdaságpolitikáról szóló nemzeti konzultációt a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hídvégi Balázs beszámolt arról, 1.350.690 válasz érkezett vissza, a 11 kérdése 95-99% közötti arányban a kormány javaslatait támogató válaszok születtek. Érvénytelenítette a kormánnyal kötött 4 oldalú megállapodást az Országos Bírói Tanács. Tuzson Bence igazságügyi miniszter közölte, a kormány továbbra is hatályosnak tekinti a megállapodást. Az igazságügyi minisztérium, a Kúria, az Országos Bírósági Hivatal és az Országos Bírói Tanács tavaly november végén kötött megállapodást arról, hogy az állam több mint 130 milliárd forintot fordítana a bírók és igazságügyi alkalmazottak béremelésére bizonyos szervezeti átalakítások mellett. Újra kezdik a Hableánypert. A fővárosi törvényszék szerint a bíró elfogult volt. A törvényszék ezért hatályon kívül helyezte a Pesti Központi Kerületi Bíróság ítéletét, és új eljárásra utasította az elsőfokú bíróságot a Dunai hajókatasztrófa miatt indult büntető eljárásban. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult az ég, párás helyenként ködös a levegő, csak jelentéktelen mennyiségű csapadék hullhat. A légmozgás többnyire gyenge vagy mérsékelt maradt, a csúcshőmérséklet 0 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Januárban is szélesre tárja kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, amely Egerben és Jászberényben inspiráló és biztonságos környezetben minőségi és korszerű képzési kínálattal, családias hangulattal várja leendő hallgatóit. Látogass el nyílt napjainkra január 21-én Egerbe, 22-én pedig Jászberénybe. Ismerd meg az intézmény képzési kínálatát, tudd meg mindent a felvételi eljárásról, pillancs be a hallgatói életbe. Jelentkezz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre február 15-éig. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, hiszünk benned.
Reklámot hallottak.
Hajt a világ.
figyelem cinkosan némán, hogy rólam szólnak imád, már senki se lát, senki se lát.
Kedves hallgatóink, önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Salai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Klici Szabad Boglárka folkloristát, a Meseszó Egyesület elnökét, akivel a Hagyományok Házában az ünnepváró forgatag keretében december 6-án bemutatott Mindannyiunk meséi, újraalkotott népmesség című kötetről beszélgetünk, hiszen Boglárka nem csak a kötet szerkesztője, de előszót írt hozzá, és rengeteget dolgozott a kötet összeállításával.
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
Hogy született a Mindannyiunk meséi kötet összeállításának terve?
Az ötlet az egy 2018-as skóciai utazásból fakad, ott ugyanis két hetet töltöttem el az Edinburgh-i Történetmondó Fesztiválon, és ott van egy történetmondó központ, ami egy olyan intézmény, ahol a történetmondás, ugye a mesék, mondák, anekdoták, tehát a különböző folklór műfajoknak a mondása áll a középpontban, de ahogy már bemegy az ember ebbe az intézménybe, egy olyan rész van, ahol a kiadványokat árulják, és ott találkoztam egy olyan kiadványjal, ami a Skócia hangjai, tehát hogy skót kortárs mesemondóknak a különböző történetei voltak ebben a kötetben, és ebben a skót kötetben az adott mesék vagy történetek voltak leírva, mindegyik mese ugye különböző mesemondótól, viszont egy mondatban volt ott a mese elején, az adott szöveg elején, hogy ettől és ettől hallottam, vagy ebben a könyvben olvastam, de egy kicsit másítottam rajta, tehát egy adott mondat vagy maximum egy bekezdés. És én már akkor arra gondoltam, hogy milyen jó ötlet ez, hiszen az, ahogy egy kiadvány jön létre, így megjeleníti, végül is valamilyen szinten elhelyezi egy magas polcra a kultúra terében a kortárs mesemondókat, és hogy milyen jó lenne, ha itthon is lenne egy ilyen kötet, és ráadásul van nekünk egy egyéniségkutatóiskolánk, aminek van egy módszertana, ami alapján azokat a szóban elmondott meséket le lehet gépelni, mert ugye ebben a skót kötetben nem voltak szó szerint legépelve a mesék, tehát már egyből nálam ez ugrott be, hogy ha nekünk lenne egy ilyen kötetünk, milyen jó lenne, ha szó szerint lennének legépelve a mesék, illetve nem csak egy mondattal, vagy egy szóval, hogy ettől és ettől hallottam, lenne említve az adott mesének a keletkezési körülményei, vagy az, hogy mit változtatott a mesemondó, hanem egy hosszabb elemzés lenne, képzeltem el akkor a mi kötetünkben, minden egyes mese után egy hármas egységről, amely hármas egységben a mesemondó, az, hogy hol tanult, ki ő, mi ő, mik a kedvenc meséi, hány éve mesél, hol tanult, mit csinált, ugye a mesemondó, A másik részben az adott mese, mi ez a mese típus, milyen alműfajhoz tartozik a mese, mik voltak a kiinduló források, mert legtöbbször több forrásból merít egy mesemondó. A harmadik pedig a mesemondás helyzete, tehát ez a három alakítja végül is az adott újraalkotott változatot, ugye saját változatnak is nevezik a mesemondók, de jobb így, hogy újraalkotott népmese, úgy gondolom. Tehát a helyzet, hogy milyen helyzetben történt az az adott mesemondás, ami itt ebbe a kötetben megjelenik. Az, hogy egy mesekörben, egy konferencián van olyan is egyébként három mese, ami stúdió körülmények között. Tehát innen jött az ötlet, nálam már ez alapján, a példa alapján beindult egy fantázia, hogy ha nekünk lenne magyar mesemondóknak egy kötete, akkor az mennyiben lenne más, és végül is szerintem egy nagyon alapos gondolat van emögött, amit nem az én ötletem, nem, hogy nyilván a néprajzkutató elődök, az a mese mozgalom, ami már itt van Magyarországon 20-30 éve, az adta az ötleteket, meg az alapokat, amihez fordulni tudtam, mint szerkesztő.
Nagyon szép volt itt a kötet bemutatóján, december 6-án a Hagyományok Házában, ahogy dr. Sándor Ildikó folklorista, a Hagyományok Háza közművelődési és tudományos szakcsoportjának vezetője, valamint ön, tehát Klici Szabad Boglárka folklorista, bemutatta ezt a kiadványt, amelyben 27 kortárs mesemondó által elmondott 27 népmese olvasható. Hogy sikerült ezt összeállítania, megszerkesztenie?
Nagyon jó dolgom volt azzal, hogy volt egy szerkesztőbizottság, aki segítette a munkámat. Ebbe különböző szakterületekről érkeztek az mesemondók, emberek, igazából az a közös mindegyikükben, hogy az egyesület tagjai, és hogy mesemondók, tehát volt köztük nyelvész, az előbb említett dr. Sándor Ildikó is, grafikus, és voltak olyanok, akik gépelték az adott meséket. Tehát először felállt a szerkesztőbizottság, egy kérdőívet hoztunk létre, amit minden egyes mesemondó, aki beküldte a mesét, ugye ez a 27 mesemondó, ezt a kérdőívet is kötelező volt kitölteni. Hát nyilván volt, aki szép, hosszan, bőlére eresztve töltötte ki, filozofálgatott a mesékről, na most azokról a mesékről és azokról a mesemondókról hosszabb kommentárok születtek. Aki meg ilyen egy-egy szóval töltötte ki, csak hogy a mese a lényeg, arról meg rövidebb lett egy kicsit a kommentár. Ezért a terjedelembeli különbség. Tehát megvolt ez a kérdőív, hogy mi az az adott mese, mi volt a kiinduló forrás. Egyébként a kötetnek a hátsó részében ott van a kérdőív is, tehát akit érdekel, hogy mi volt az a kérdőív, az megnézheti. Mi volt a kiinduló forrás, mit változtatott rajta, miért változtatott rajta, kik a példaképei, kiket tart mestereinek, mit végzett a mesemondás területén. Tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amik befolyásolják az adott népmesét. Na és amikor ez meglett, ugye voltak olyan mesemondók, akik a kedvenc meséjüket küldték, tehát tényleg a kedvencüket, és például tudtam, hogy melyik őjüknek, mi már azért itt ismerjük egymást mesemondók. Tudom, hogy na, ezt a mesét ő is ő szokta mesélni. Ennek a mesemondónak a kedvence egy legenda mese, akkor direkt felhívtam a figyelmet, hogy figyelj, te azt küld be. Mert ugye arra is törekedtünk, hogy minden népmesei alműfaj képviseltetve legyen, olyan arányokkal, amilyen arányokban helyek közel előfordul a magyar népmesekincsben. Ez természetesen nem lehet tűpontos, de ezért van az, hogy több tündérmese van, vagy varázsmese, ugye más néven, az egyik legnagyobb népmesei alműfaj, de ugyanúgy megjelenik benne két hazugságmese, vagy egy formula mese, az átkozott piperötyük például. De ugyanúgy megvannak benne a rászedett ördögmesék. A három legenda mese az egyesület jelenlegi tisztségviselőitől van, tehát a két alelnök és én mi adtuk a legenda meséket. Ugye ezek azok a történetek, ahol Jézus Krisztus és a különböző szentek, Szent Péter a földön jártak, tehát ilyen vallási témájú történetek. Úgyhogy igyekeztünk ezeket az arányokat is betartani. Tehát volt olyan mesemondó, akitől kifejezetten kértünk, hogy tudom, hogy te ezt és ezt is szereted, de nem tudnál egy állatmesét? Dehogy nem, a kedvenc állatmeséjét akkor elküldte. Úgyhogy megvoltak a mesék, típusokat besorolni igyekeztünk én és Németh Riárd, és utána Raffa Judit, vajdasági népmesekutató. Ő volt az, aki véglegesítette és ellenőrizte, javította ez a mese típus besorolást. Tehát nálam például fontos volt az, hogyha már születik egy ilyen kiadvány, akkor legyenek ott a típus számok. De ez egy ilyen szakmai ártalom, hogy ez végül is a pontosságnak a mércéje, azt gondolom, hogy egy ilyen kiadványban ennek ott volt a helye, vagy hogy legyen hivatkozott irodalomjegyzék. Én úgy gondolom, hogy egy szép irodalomjegyzéket tudtunk összehozni, ugye van a képek forrása, hiszen minden mesemondóról van egy portré. Tehát, hogyha valamelyik olvasónak érdekes lehet egy mese, ó, itt a Malac Julcsana, nézzük csak meg, ezt kimesélte, oda lapoz az adott meséhez, és utána látható az adott mesemondónak, ugye a Malac Julcsát pont Bartóf Zsuzsanna mesemondó mondta el, látható az ő portréja, ott csak meséről és a mesemondás helyzetéről az adott elemzés, szerkesztői jegyzet.
Nagyon szép a kötet. tervezése és a borítója is itt a Mindannyiunk meséi újraalkotott népmesék cím alatt egy fát látunk. Az almácskákban nevek vannak, és a fa gyökerei is neveket tartalmaznak. Tehát, hogy a gyökerekből növekedett ki tulajdonképpen nem csak a Meseszó Egyesület, hanem itt a Hagyományok Házában most már lassan több évtizede alkalmazott hagyományos népmese mondás is. Miért tartották fontosnak ezt így ábrázolni a gyökerektől a máig?
A grafikus Fleckenstein Anna volt, aki szintén a Meseszó Egyesületnek aktív tagja, és én egy konkrét elképzeléssel mentem hozzá, hogy én egy fát szeretnénk. Mert azt gondolom ebben, hogy tényleg ott vannak a gyökerek, és vizuálisan is látszik. Ez egy gyönyörű metafora, mondhatom azt. A színvilág, vagy narancssárga, az az egyesületnek a színére utal. A szerkesztőbizottság sokat törte a fejét, hogy egyrészt kik legyenek ott a gyökerek között, kiknek a nevei, hiszen nagyon sok olyan mesterünk van, példaképünk, akik élnek, hála jó Istennek, de végül úgy döntöttünk, hogy nem kerültek oda, hanem azok a nagy mesemondó, híres mesemondó mesterek, akik már nincsenek közöttünk, de nagyon sokat tanultunk tőlük, és ez is vegyes, mert van itt olyan név, akivel soha egyikünk sem találkozott, ugye az egyik legnagyobb magyar mesemondó, cigány származású Ámi Lajos, szamosszegi mesemondó, még a hangfelvételek sincsenek meg, tehát az ő meséit csak a könyvek lapjairól ismerhetjük, de ugyanígy itt van Pál Istvánnak, Pápista bácsinak a neve, és itt van Csipkés Vilmos neve is, csak hogy néhányat említsek, akiket viszont többségünknek volt szerencsénk személyesen megismerni, és élőben hallhattuk az ők meséiket. Tehát, hogy kinek a neve van ott a gyökerek között, ez is változatos nagyon. Én azt gondolom, hogy szépen kifejezi azt, hogy ez egy folytonosság, amit mi csinálunk valamilyen szinten, egy folytonosságot képviselnek a ma hagyományos stílusban mesélő mesemondói, tehát a Meseszó Egyesület tagjai például, és az a tudás, az a sok szép technika, az a sok szép megoldás, az a gondolkodásmód, amit mi a meséinkkel képviselünk. Amikor valaki minket hallgat manapság, akkor mi nem csak úgy kitaláltuk, persze nyilván van benne egyéni tehetség, egyéni megoldás, és pont erre utal az újra alkotott népmesék cím is, hanem ott vannak azok a nagy mesterek, akiktől nagyon sok mindent tanultunk.
A Hagyományok Háza ünnepváró forgatagának december 6-ai könyvbemutatóját követően rögzített beszélgetésünket kedves hallgatóink majd december 18-án hallják a Kerengő című közéleti műsorunkban. Arra kérném Boglárkát, hogy így karácsony előtt, a téli szünet idejére készülve, beszéljünk arról, miért fontos, hogy szülők, nagyszülők mesét mondjanak gyermekeiknek, unokáiknak, hogy visszatekintsünk a hagyományos mesemondásra, a magyar népmesékre.
Én azt gondolom, egyet hátrébb lépnék először, hogy az első és legfontosabb az, hogy egyáltalán beszélgessünk a családban, mert sajnos nagyon sokszor ez is kimarad. Tehát az a figyelem, amit mondjuk, hogy a szülő-gyerek viszonynál maradunk, az a figyelem, amit egy ilyen helyzet tud megadni, legyen az meseolvasás, vagy mesemondás, teljesen mindegy, mert egyébként valamilyen szinten ez ilyen szülő-gyerek viszonylatban ugyanaz a funkciója, ez egy nagyon belsőséges, intim pillanat az, hogy ott csak egymásra figyelünk, vagy mondjuk nálunk is van közös mese, például olyankor mind a négyen ott vagyunk. És akkor a figyelem az csak ott van. Egymáson van, közelülünk egymáshoz, és ott a történet, melyik nap melyik történet, amelyik éppen velünk van. Tehát ez elsősorban a legfontosabb, és itt azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindegy, hogy milyen történet, de hogy a népmesék miért fontosak. Egyszerűen azért, mert jók. Én ilyen egyszerűen szeretek erre válaszolni, mert a legtöbb népmesében, most a kivételekről direkt nem beszélek, de a legtöbb népmesében, a legtöbb magyar nyelvterületen gyűjtött népmesében olyan alapvető emberi értékek, alapvető fontos dolgok vannak ott, ami egyszerűen jó, és szeretik a gyerekek hallgatni, szeretik a felnőttek is hallgatni, legyen az felolvasva, vagy élőszóban elmondva. A bátorság, az, hogy ne adjuk fel, próbálkozzunk, segítsünk a másikon, hogyha valaki bajba van, hogy ne a pénz motiváljon minket, ne az anyagiak, hanem a belső értékek. Hát gyakorlatilag minden népmese, ha belegondolunk, végül is burkoltan erről szól. Valahol ez az alapja minden népmesének, hogy jó emberek legyünk, hogy ne a rossz utat válasszuk. Ilyen egyszerű, aztán nyilván az egyik mese erre kanyarodik, a másik arra kanyarodik. Én nagyon szeretem a gyerekeimnek, nagyon szeretek népmeséket mondani. Mikor melyiket? Ma reggel például a kisfiam lázas volt, és már így megszólalni is alig bírt. A 12 hónapot egy gyönyörű szép népmesét mondtam el neki, és szó nélkül szépen végighallgatta. Ki tudja, hogy mit csapódott le benne belőle, de az is például arról szól, hogy tisztelettel köszönjünk az öregeknek, én ott azt szoktam kihangsúlyozni, az, hogy segítsük meg, hogyha valaki bajban van, ott például pont eltéved valaki abba a mesébe, és szegény, nincs mit egyen, és akkor megjutalmazzak. Tehát ilyen alapvető emberi dolgok vannak benne is. Azt gondolom, hogy a népmesékből nem tanul rosszat egy gyerek, sőt.
Kinek szánják ezt a nagyon szép, nagyon gazdag, tartalmában pedig rendkívül újszerű kötetet? Bevallom a kedves hallgatóknak, én magyar tanárként sem láttam még ilyen gazdag összeállítást, amelyből egy pedagógus is rengeteget tanulhat.
Én is gondolkodtam ezen, hogy kinek szánjuk. Én azt gondolom, hogy ez nem egy belépőszint a népmesék világába, valamilyen előzetes tudást azért feltételez. Én olyan mesemondóknak szánnám, pedagógusoknak is, akiket érdekel, vagy bármilyen olyan embernek, aki valaha akar majd mesélni, vagy csak érdekli az élőszavas mesemondás, kíváncsi rá, hogy ez hogy működik. Tehát nekik szánnám, mert ebbe végül is példák vannak arra, hogy nehéz helyzeteket hogyan lehet megoldani, példák vannak arra, hogy elolvastam egy mesét, de ez a része nem tetszett, megváltoztattam, mire változtattam meg, és pont ezek a részek vannak kiemelve. Van egy olyan mese, a Szeles János meséje, ahol éppen elkezd csörögni egy mobiltelefon, és ez két oldalon keresztül, mert valahogy nem találja a gazdája, szintén egyesületi tag, de elfelejtette kikapcsolni, és ez gyönyörűen, hogy pont akkor ugye, amikor a zsákban benne van a medve, és akkor na mi van a zsákban? Egy mobiltelefon, és hogy ebből hogyan alakul ki egy hatalmas közös nevetés. Tehát ilyen emberi dolgok adódnak ebből, de és akkor például ilyen technikák vannak. Technikákat is el lehet lesni ebből. Vagy például ott a kis Sárinak a meséje, aki egy óvodapedagógus, és akkor, hogy mit változtatott például a kakasdi hagyományos mesemondóhoz képest, ugye az ő meséjéhez képest. Tehát vannak benne ilyen összehasonlítások is, és aki ugye nem érzi még a bátorságot, vagy nem tudja még pontosan, hogy na, akkor most ezt meg szabad változtatni, vagy nem, vagy most ezt kihagyhatom, vagy nem, vagy magamat mennyire tehetem bele, mint mesemondó, na, azoknak az embereknek ez egy nagyon jó példa lehet, így is lehet. Így is lehet mesélni. Nem azt mondom, hogy így kell mesélni, mert én ilyet nem akarok mondani, csak hogy példa, hogy na, így is lehet. Ő, egy ma élő húsvér ember, mesemondó, így oldotta meg azt az adott nehéz helyzetet, és akkor ebből meríthet bátorságot valaki, hogy akkor én is meg tudom csinálni.
Többször szó esett a Meseszó Egyesületről, hiszen a Meseszó Egyesület és a Hagyományok Háza a közös kiadványi ez a gyönyörű kötet. Engedje meg, hogy megkérdezem, a Meseszó Egyesületnek kik a tagjai, illetve kik lehetnek a tagjai, hiszen mintha most indították volna itt el ugye az ön által említett Raffa Judit, Agócs Gergely és a többiek a hagyományos népmesemondás tanfolyamokat.
Igazából van egy alapszabályunk, tehát hogyha jogilag nézzük a kérdést, akkor úgy lehet valaki tag, hogy két ajánlást kell kérnie már jelenlegi tagoktól. Ez egy írásbeli ajánlás, majd utána egy üzenetben, egy hivatalos üzenetben jelzi az elnökségnek, hogy akkor kéri a tagfelvételt, itt a két ajánlás. De szoktuk javasolni, végezzék el ezt az adott tanfolyamot azok a mesemondók, akik szeretnének az egyesületünkhez csatlakozni. Ennek praktikus okai vannak, tehát mi már túl vagyunk azon a részen, hogy mi az, hogy népmese, mi az, hogy mesélje a műfaj, hogyan gyűjtöttek az elődeink, hogyan vannak ezek a szövegek legépelve, hol legyen az ember kritikus. Ezeket mind a mesemondásnak az elméleti, folklorisztikai és a gyakorlati hátterét itt ezen a Hagyományok Házának a tanfolyamán megtanulhatják. Tehát erre van egy képzés. Ezzel mi már nem akarunk foglalkozni. Ez a tudás, ez jó lenne, ha meglenne tagjainknak. Sokféle ember van a Meseszó Egyesületben. A tagjainknak a civil foglalkozása nagyon-nagyon sokféle. Ezt a kötetben az előszóban is leírom, hogy a víz mintavevőtől a nyelvészen át, de van pedagógus, grafikus, van köztünk néprajzos is, táncos például. Nagyon sokféle ember van közöttünk, tehát nem kell itt ilyen szakmai tudás, ez nincs szükség egy ilyen előképzettségre. Egy dologra van szükség, hogy a népmese kapcsán és a népmesemondás elmélete és gyakorlata kapcsán ne a nulláról induljon az ember. Ezért szoktuk még azt javasolni, hogy a Hagyományok Házának a Magyar Népmese Hagyományos Mesemondás a Szövegfolklór Tanulásának és Tanításának Módszertana című képzést, ami most már a UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékén van, mint jó gyakorlat. Ez a tanfolyam, és az ebből, tehát ebből a módszertanból szerte ágazó mozgalom. ez már ott van, ugye a tanfolyamból kiinduló sokrétű jelenség rajta van ezen a listán, ezen a jegyzéken, és nem véletlen, hogy rajta van, mert ez egy adott látásmódot is biztosít, vagy így középpontba helyez, ez a tanfolyam. Tehát ezt szoktuk még kérni. De lehet hozzánk csatlakozni, csak azt gondolom, hogy például jó, hogyha mesekörökön találkozunk előtte, mert akkor ha valaki beül egy ilyen mesekörre, ami ingyenes, ilyen van a Hagyományok házában mindenhol első csütörtökén. De Mátyásföldön is van, amit én vezetek, az Erzsébet-ligeti színházban, szintén ingyenes, mindenhol második szerdáján. Ezek olyan mesekörök, ahol felnőttek mesélnek felnőtteknek, élőszóban magyar népmeséket, tehát például oda érdemes előtte eljönni, hogy megismerjük egymást és meghallgatni. Hát ezek ezt csinálják, mert teljesen természetes, hogy sok embernek fogalma sincsen, hogy mi az, hogy élőszavas mesemondás, de arra jók ezek az alkalmak, hogy itt meg lehet nézni, ki lehet próbálni, tehát itt lehet kapcsolódni egymáshoz, is nagyon sok szakmai programot csinálunk. Tavasszal szoktuk általában a történetmondás nemzetközi világnapján, ami március 20-a, akkor szoktunk a Fonó Budai Zeneházban szintén egy ilyen estés mesekört csinálni. Van a Kárpát-medencei népmesemondó találkozó, az ifjú Kárpát-medencei népmesemondó találkozó, tehát a Meseszó Egyesületnek vannak olyan szakmai programjai az év során, ahol meg lehet ismerni egymást, lehet közösen mesélni, workshopokon részt venni, úgyhogy ha bárki azon gondolkodna, hogy belép, én előtte azt mondanám, hogy jöjjön el, nézze meg egy-két rendezvényünket, ismerkedjünk, és utána kapcsolódjunk így hivatalosan is egymáshoz.
Kedves hallgatóink, Klici Szabad Boglárka folkloristával, a Meseszó Egyesület elnökével, a Hagyományok háza ünnepváró forgataga keretében december 6-án bemutatott Mindannyiunk meséi újraalkotott népmesék című kötetről beszélgettünk. Szeretném érdeklődő hallgatóink figyelmébe ajánlani a Meseszó Egyesület és a Hagyományok háza honlapját, ahol bővebb információt találnak mindarról, amit most elhangzott. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották. We'll be right back.
A Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, ma Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának lelki gondolatait hallhatják, aki most az utolsó ítéletről fog elmélkedni. Adásunkhoz tartalmas időtörtést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Folytassuk elmélkedésünket a végső dolgokról. Az utolsó ítélettel kapcsolatban idézek Sienai Szent Katalin Dialógus című könyvből, ahol Sienai Szent Katalin a mennyei atyával beszélget. Idézett a könyvből, a 39. fejezetből. Hátra van még, hogy a harmadik vádról szóljak, amely az ítélet utolsó napján következik. Itt visszautolok az első két vádra, az első vád, ami életünkben történik, a második vád a halál pillanatában, és itt most a harmadik vádról szól. A másik kettőről már beszéltem, de hogy jobban lásd, mennyire becsapja magát az ember, beszélni fogok a harmadikról is, azaz az egyetemes ítéletről, amelyben a boldogtalan lélek kénye felújul és megnövekszik, mert miközben újra egyesül a testtel, elviselhetetlen szemrehányásban, szégyenben és gyalázatban lesz része. Itt a könyv a kárhozottakról szól. Tudd meg, hogy az ítélet utolsó napján az ige, az én egyszülött fiam eljön majd isteni fölségemben, hogy hatalommal vádolja a világot. Nem szegény emberként jön, ahogy megszületett. Akkor a szűz méhébe jött, istálóban állatok között született, majd két lator között halt meg. Akkor elrejtettem benne hatalmamat, és hagytam, hogy emberként viselje a szenvedéseket és gyötrelmeket. Nem mintha az én isteni természetem elvált volna az ő emberi természetétől, hanem mert emberként szenvedve adott elégtételt bűneitekért. Nem így fog eljönni azonban az utolsó órában, hanem hatalommal, hogy a saját személyében vádoljon, és nem lesz teremtmény, aki ne rettegne majd, mivel mindenki megfizet úgy, amint jár. Tekintete a szerencsétlen kárhozottak számára akkora rettenetet és oly nagy gyötrelmet fog jelenteni, hogy nyelv az képtelen elmondani, az igazakban viszont a tiszteletteljes félelemmel együtt majd igen nagy vidámságot ébreszt. És ez nem azért van, mintha az ő arca változna meg, hiszen ő változhatatlan, mivel az isteni természetben egy valóság velem. De emberi természete szerint is változhatatlan az arca, mert a feltámadás dicsőségét öltötte magára. Hanem a kárhozottak szemei számára mutatkozik ijesztőnek, mint hogy a kárhozott azzal a sötét és szörnyű szemmel nézi őt, amely a sajátja. Itt egy kicsit álljunk meg, és gondolkodjunk el ezen a sötét látásmódon, ami minket is gyakran megkísért. Gondoljunk csak arra, hogyha valaki nem szimpatikus számunkra, vagy valaki rosszat tesz nekünk, milyen sötét szemüveggel tudjuk látni ezt az embert. És aztán még később is, akár hetek, hónapok múlva, vagy évek múlva is, hogyha eszünkbe jut, hogy mit tett velünk, hogy milyen rossz volt hozzánk, haragosan tudunk rátekinteni, sötét szemüveggel. De a világra is tudunk így nézni. Vannak emberek, akik gyakran sötéten látják a világot, ijesztőnek, és kevésbé bíznak az Úr irgalmában, és abban, hogy a világ az üdvösség útján halad a beteljesedés felé. Ezt a sötét szemüveget csak Jézus Krisztus tudja vagy levenni rólunk, vagy hogyha még nem engedjük, akkor világosítani a gondolkodásunkat a hit által. Minél erősebb az ember hite, a hit fényében annál világosabban látunk, és annál kevésbé tud elsötétedni a tekintetünk, a gondolatunk, az egész életünk. Vianai Szent János tanít minket arról, hogy hogyan kell viselkednünk akkor, amikor a belső világunk elsötétedik. Ő azt tanácsolja, hogyha rágondolunk egy emberre, és sötét gondolataink támadnak, mondjuk irigyek vagyunk rá, vagy haragszunk, neheztelünk rá, vagy unszimpatikus számunkra, vagy nem úgy gondolkodik, mint mi, vagy gyanakszunk rá, valamivel vádoljuk, persze ebben a vádló is segít minket, és ő azt szeretné, hogy teljesen elsötétedjen a gondolkodásunk, és minden sötéten lássunk az egész világot, önmagunkat, embertársainkat, isteni dolgokat. Ő szeretne befeketíteni minket és mindent. Ő mindig feketít, a Szentlélek pedig világosít, tisztít, széppé tesz. És azt mondja Vianai Szent János, hogy amikor jön az a sötét gondolat, akkor rögtön imádkozzunk azért az emberért, vagy helyzetért, vagy szituációért, ami a sötét gondolatot okozta. És itt a hangsúly a rögtön, az azonnal szón van, mert hogyha egy kicsit is engedünk, és beengedjük ezt a gondolatot, és eljátszunk vele, és megengedjük azt, hogy elkeserítsen minket, akkor utána már nagyon nehéz ebből az ördögi körből kikeveredni. De ha azonnal megtesszük, hogy imádkozunk, akkor csodát fogunk tapasztalni. Jó ideje gyakorlom, tapasztalatból mondom, hogy egyszerűen a sötétség nem tud fészket rakni a gondolatainkban, szívünkben, elménkben. Mert ha valakit meglátok a tévében, aki nekem ellenszenves, és rögtön imádkozom érte, Uram, áld meg őt, segítsd meg az ő családját is, és imádkozom, meg fogjuk tapasztalni, hogy nem tud a sötétség gyökeret verni a szívünkben. Vianai Szent János tanít arról is, hogyha reggel fölkelünk, ő azt mondja, a kis halálból az életre, az álomból, az alvásból, az ébrenlétbe, akkor is rögtön azzal kezdjük a napunkat, hogy imádkozunk, de nem amikor fölkelünk, vagy esetleg pár perccel az ébredés után, hanem még ki se nyitottuk a szemünket, még szinte nem is ébredtünk föl, szinte fél álomban már vessünk keresztet, és kezdjünk el imádkozni. Mert ő azt mondja, ha ezt nem tesszük, a gonosz lélek ezt a pillanatot kihasználva, mert ő tudja, hogy mikor vagyunk a leggyengébbek, és bizony ez a reggeli pillanat, ez mindenki számára egy elég gyenge pillanat, ezt ő kihasználja, és besötítíti előre az egész napunkat. És csak gondoljunk bele, hányszor ébredtünk már úgy, hogy mennyi probléma vár rám, micsoda hegyek, amiket meg kell majd másznom, persze átvitt értelembe, hogy mennyi gond, és hogy nem is érdemes fölébredni. És így el tud keseríteni minket, és befeketíteni mindent. De ha az imádsággal kezdjük, és még egyszer hangsúlyozom, azonnal, rögtön, nem engedjük, hogy a gonosz betegye a lábát a résen, az ajtórésen, amit esetleg kinyitunk neki egy kicsit, ki se nyitjuk neki ezt a lehetőséget, rögtön imádkozunk, meg fogjuk tapasztalni, hogy egyszerűen nem tud hozzáférni se az elménkhez, se a szívünkhöz. Mert az imádság által Isten jelenlétébe helyezzük magunkat, amiről nagyon gyakran elfeledkezünk, és valamelyik másik szent mondta, hogy a gonosz akkor tud támadni igazán, amikor mi elfeledkezünk Isten jelenlétéről. Amikor úgy gondoljuk, hogy nincs ott az Isten, nincs velünk az Isten, ilyenkor szoktuk elkövetni a bűnöket. És az a sötét látásmód, ez el tudja kísérni az embert egész életében, és van, akinél ez már kóros szintet is meg tud ütni. Tapasztaljuk, hogy a környezetünkben vannak, akik csak panaszkodnak, akik csak sötétben látnak mindent, a világot, egymást, embereket, önmagukat, Istent, és elsötétült nekik a világ. A halál sötét völgyében járnak. Minket azért küldött hozzájuk az Úr, azért vannak a közelünkben, azért találkoztunk velük, hogy utat mutassunk az evangélium fényével nekik, az életünkkel, elé éljük az evangéliumot, de ne csak az életünkkel, hanem szavainkkal is. Az evangéliumról konkrétan beszéljünk nekik, és idézzünk a Bibliából, és az Isten igéjének hatalmas ereje van, és meg tudja világítani ezeket a sötétben botorkáló lelkeket. Mi legyünk a hegyre épített város, vagy a gyertyatartóra tett gyertya, akik világítanak embertársaiknak. A két ünnep között eljöttek hozzám barátaim Budapestről, akikkel nagyon sokat beszélgettünk Istenről, és én azt hiszem, hogy velük már nem is tudunk másról beszélni. És Istennek hálát adok azért, hogy vannak ilyen barátaim, akikkel már másról nem lehet, és nem is tudunk beszélni, mint Istenről, és egymást túllicitálva adunk hálát a kapott kegyelmekért, és azért az sok csodáért, amit velünk tett az Isten. Milyen jó az, hogyha van ilyen társasága az embernek, ha pedig valakinek nincs ilyen közösség az életében, ahol csak Istenről beszélnek, vagy Istenhez beszélnek, mint ahogy Szent Domonkos mondta, akkor létesítsen ilyen közösséget, és kezdje ezt a családjában. Legyen szokás az, hogy leülnek a családtagok, gyújtanak egy gyertyát, imádkoznak, és utána akár órákat Istenről beszélgetnek, mint Szent Benedek és a testvére Szent Skolasztika, vagy mint Szent Ágoston Mónikával, az édesanyjával. Milyen szép jelenetek ezek, elevenítsük fel, olvassuk el, és megtapasztaljuk azt a szerelmet, amivel beszélgettek az Istenről, az Isten jelenlétében. És talán furcsának hangzik az, hogy egy családban órákig Istenről beszélnek, mert ritkán tapasztalok ilyet, de biztosan van, sőt, tudom is, hogy van, mert ismerek olyan családokat, ahol ez történik, de ha még nem is alakult ki ez a családban, el kell kezdeni. Dönteni kell, megbeszélni férje, feleséggel, gyerekekkel. Gyerekek, 7 órától imádkozunk együtt a házi oltárnál, ami a szoba legszebb pontján van és a legméltóbb helyen, és beszélgessünk Istenről. És meg fogjuk tapasztalni, hogy egy idő után nem tudjuk abba hagyni. És nem tudjuk bekapcsolni a tévét, nem tudjuk a telefonunkat elővenni, mert Istenről beszélni mindennél izgalmasabb és szebb. És nem lehet abba hagyni. És akár egész éjszakákat végig lehet beszélgetni. Mindent meg lehet unni ezen a világon, és minden témába bele lehet unni, amiről beszélgetünk. Egyedül Isten dolgairól, Istenről való beszédben nem lehet belefáradni és beleunni. Mindent megununk ezen a világon, egyedül Jézus Krisztus nem tudjuk megunni. És akkor már azt is elmondom, hogy amikor itt voltak a barátaim és beszélgettünk, akkor, mint ahogy egyébként is minden alkalommal így történik, valamilyen témát kidomborít a Szentlélek, valahogy úgy előjön, és arról kezdünk el beszélgetni, és olyan szembetűnően előjön. És most mindannyiunknál szembetűnően előjött az, hogy bizony milyen gyakran látjuk sötéten a világot, és milyen gyakori a rossz indulatból kiinduló szó, gondolat cselekedett bennünk. És ezt bizony magamon is észrevettem. És amióta erre felhívta a Szentlélek a figyelmem, és figyelek rá, és az őrangyalomot is megkértem, hogy amikor ilyen eset van, ő mindig figyelmeztessen engem, meg is teszi, hála legyen neki, és az Istennek az őrangyalomért, tudok ellene tenni, tudatosan. Mint ahogy Vienai Szent János mondja, jön a rossz indulat, jön a sötét gondolat, jön a fekete szemüveg, és rögtön, azonnal elkezdek imádkozni. Most ennek az örömében élek, mert megtapasztalom azt, hogy nem tud úgy elsötétedni a lelkem, mint ahogy esetleg előtte belementem ebbe a gonosz játékba, és elsötétedett a lelkem.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Mai műsorunkban Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának lelki gondolatait hallgathatták meg, aki az utolsó ítéletről elmélkedett. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbancs bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá, valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtek hely. Szűk ez a pákány, nem fog a csákány, másik ösvénykár. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonoz. A hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbancs bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Valahol, valahol viszonozhatnám.
érints meg, vigasztalj, Istenünk. Őrizd meg békében megsarcolt nemzetünk.
A fény, magyarok földjén a remény, te vagy a kikötő a sorsunk tengerén. Tavasz vagy a tél után, híló virág az élet fán, jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Árván sebeink, ébreszt fel, és add vissza elhullott szárnyaink.
Te vagy az áldott tiszta fény, magyarok földjén a remény, te vagy a kikötő a sorsunk tengerén. Virág az élet fán, jöhet száz beszél, te nem hagysz minket sohasem. Árván.
Te is oltalmazd országunk szent atyát.